Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük neked, hogy lehet pünkösd ünnepe. Köszönjük neked, hogy nem csak megemlékezhetünk egy majd 2000 évvel ezelőtti eseményről, hanem tudhatjuk, hogy a te szent lelked személye, jelenléte valóságos ebben a világban. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem hagytál bennünket árván, eljöttél hozzánk a te lelked által, és olyan jó tudni, hogy a te ígéreted most is valóság, hogyha ketten vagy hárman összejövünk a te nevedben, te jelen vagy köztünk. Te látod, hogy most milyen szívvel jöttünk ide, te látod a magunk mögött hagyott hétnek a napjait, útjait, döntéseit, érzéseit, add, hogy mindent tudjunk valóban magunk mögött hagyni, és tudjunk egyedül rád figyelni most. Kérünk azért, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, add, hogy a te szent lelked és a te igéd által eljuthassunk a veled való személyes közösségre. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az Ezékiel próféta könyvének 36. részéből, a 36. rész 26. és 27. verseiből a következőképpen. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az első szívátültetést Dél-Afrikában hajtották végre egy dél-afrikai orvos 1967. december 3-án. Senkinek nem kell, gondolom, magyarázni, hogy ez miért is volt életmentő műtét. Mindnyájan tudjuk, hogy a szív az életünk motorja. Ez a szervünk biztosítja azt, hogy az éltető oxigén a vérrel eljusson az agyba és a többi létfontosságú szervbe, egészen a testünk legtávolabbi pontjáig. Azért, hogy a tagjaink, testünk tagjai be tudják tölteni azt a feladatot, amit el kell végezniük. A felolvasott bibliai szakaszban is egy szívátültetésről hallhattunk, azonban nem biológiai, nem orvosi értelemben. Az Ezékiel által leírt szívátültetéshez nem kell sziké és nem kellenek steril körülmények. Nem orvosok, hanem maga az élő Isten végzi ezt a beavatkozást. És hogyha az 1967-es műtétről és az azóta sok-sok elvégzett műtétről elmondhatjuk, hogy életmentő volt, akkor a Bibliában leírtak sokkal inkább életmentő műtétről, életmentő beavatkozásról szólnak. Az új szív, amit az ember Istentől kaphat, az örök életre menti meg az embert, és az örök életre élteti. De vizsgáljuk meg, kedves testvéreim, az ige alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, hogy a Bibliában mit is jelent a szív fogalom, miért van szükségünk új szívre, mitől más ez az új szív, mint a régi, és milyen áldások származnak abból, hogy Isten tulajdon lelkéből ad nekünk. A bibliai szív fogalom fontosságát már az is jelzi, hogy 847-szer fordul elő a Szentírásban ez a szó. De mit is jelent a Bibliában a szív? Elsősorban azt kell látnunk, hogy nem a biológiai szervre gondol, nem biológiai, hanem lelki valóság. Sokszor találjuk úgy a Bibliában, hogy a léleknek a szinonímája, vagy a léleknek a lakhelye a szív. Másként mondhatjuk azt is, hogy a szív a döntéshozatal helye, ahol az ember meghozza, kiérleli, mérlegeli, vagy éppen nem mérlegeli a meghozandó döntést, és ezek alapján szól, cselekszik és éli az életét. Azt is mondhatjuk, hogy a szív, az értelem, az érzelem és az akarat központja. Azoknak a motivációknak a központja, amelyek a tetteinknek, a szavainknak, az életvitelünknek a mozgatórugói. Gondolataink, szavaink és tetteink indulnak ki belőle. A lelki és az abból megvalósuló fizikai életnek a motorja a bibliai szív fogalom. Nem véletlenül olvassuk ezt a példabeszédek könyvének 4. részében, a 23. versben, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Valóban a szívünkben megfogalmazott gondolatok, vágyak, indulatok életre kelnek a szavainkban, a tetteinkben. Ezért mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. És tudjuk, hogy amit megérleltünk a szívünkben, vagy ami jelen van a szívünkben, az fog egy idő után kibudjanni belőlünk, akár a szavainkban, akár a tetteinkben. És hogyha ennél az igénél maradunk, hogy a szív teljességéből szól a száj, tudjuk, hogy amivel tele van a szívünk, azt fogjuk majd mondani. Lehet ez éltető, építő dolog, adhatunk ezzel valakinek szeretetet, figyelmet, törődést, gyógyíthatunk sebeket, vigasztalhatunk, életre kelthetünk, de tudjuk, hogy ugyanígy a szavainkkal sajnos tudunk rombolni, pusztítani, tudjuk kifejezni a gyűlöletünket, és lelki értelemben halált is tudunk osztani. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy a mi szívünk mivel van tele? Lehet, hogy megtanulunk bizonyos dolgokat, bizonyos viselkedési formákat, viselkedési normákat, néha tudjuk kontrollálni magunkat, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy ne az jöjjön ki a szánkon, ami a szívünkben van, de van, amikor elpattan a húr. És ilyenkor sokszor mentegetőzünk, hogy jaj, bocsáss meg, nem is ezt akartam mondani, nem is én voltam az, ez nem én vagyok. Pedig higgyük el, hogy azok vagyunk mi valójában. Amikor lehull a lepel, amikor lehull az állarc, amikor a társadalmi kötelékek felszakadnak, és akkor valóban előjön, hogy mi is van bennünk. Az a kérdés, mi van a mi szívünkben, mi a mi tetteinknek, szavainknak, életvitelünknek a mozgatórugója, mik a mi motivációink. Tudjuk, hogy a szív milyen fontos szerepet tölt be a Szentírásban, hiszen Jézus maga is beszél arról, hogy a szívből indul ki minden, amit az életben mondunk vagy teszünk. A jó és a rossz egyaránt. Azok, amiket kimondunk, azok nem csak jönnek valahonnan, azok a tettek, amiket véghez viszünk, nem csak lógnak a levegőben, hanem azok már valaminek a következményei. Valami elindult a szívben, lehet, hogy hetekkel, hónapokkal, évekkel korábban, valami megfogalmazódott, valami megsejtődött, valami érlelődött, és aztán a tettekben, a szavakban nyilvánvalóvá válik. És érdemes megfigyelnünk, hogy a hegyi beszédben is Jézus mindig erre helyezi a hangsúlyt. Nem a külsőképpen megvalósult tettre, vagy éppen bűnre, hanem arra, hogy honnan indul ez. Azt mondja, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. És ezeket az igéket hallva talán már szükségtelenné is vált, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy miért is kell az embernek új szív. Egyszerűen azért, kedves testvéreim, mert a régi szív nem működik jól. Mert a régi szív megromlott. Volt már róla szó az elején, hogy a szív a döntéshozatal helye. Olvasunk egy döntésről. A Biblia első lapjain, Mózes első könyvének 3. részében, egy olyan rossz döntésről, ami aztán az ember egész életét és az emberiség egész sorsát befolyásolta. Egy döntés annyira megrontotta az ember szívét, hogy azóta csak rosszat tud előhozni magából. Mert hogy miről is szólt a bűneset? Amikor Isten eltiltotta az embert valamitől, sokan tévesen azt gondolják, hogy a tudástól tiltotta el, hogy az a bizonyos fa a tudás fája volt. Nem, kedves testvéreim, Isten azt akarta, hogy az ember megismerje a teremtett világ szépségeit. Azért adott nekünk értelmet, azért nevezte el az ember az állatokat. Azért adta azt a parancsot, hogy a teremtett világot műveld és őrizd, hogy megismerje, hogy tudjon. Tehát Isten nem tudatlanságban akarta, és ma sem akarja tudatlanságban tartani az embert. Azt mondja a Biblia, a jó és gonosz tudásának fájától tiltotta el az embert. Mit jelentett ez a jó és gonosz tudása? Ez azt jelentette, hogy az, aki innen vesz, erről a fáról szakít, az jogot követel, jogot formál magának arra, hogy ő döntse el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez az erkölcsi döntésnek a kérdése volt, hogy az ember bízik-e továbbra is az ő teremtőjében, hisze annyira Istenben, hogy elhiszi, hogy aki őt alkotta, tudja, hogy neki mi a jó és mi a rossz, és majd ő fogja megmondani, vagy pedig azt mondja, amit tett is az ember, hogy nem kérek ebből, majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, és ennek fényében fogok majd cselekedni. Tehát nem a tudás fájától, hanem a jó és gonosz tudásának fájától tiltotta el Isten az embert. De tudjuk, hogy ezzel a tettével, amikor az ember kimondta azt, hogy majd én eldöntöm, hogy nekem mi a jó és mi a rossz, ezzel tudatosan fellázadt Isten ellen, és elszakadt tőle. Így lett romlottá mindnyájunk szíve. Azt mondja a Szentírás nem sokkal a bűneset után, Isten így foglalja össze az emberiség életét, és látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Jeremiás könyvében pedig ezt írja a próféta a 17. rész 9. versében, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Igen, kedves testvéreim, a szívünk sokszor még saját magunkat is becsapja. Még minket is becsap sokszor a saját szívünk. Ilyenné vált az ember Isten nélkül, a bűneset után, a bűn miatt. Ez az Isten felé megkeményedett, bűnben megkövült szív, tudjuk, hogy nem keresi Istent. És ez kihat a döntéseinkre, az értelmünkre, érzelmünkre, akaratunkra, gondolatainkra, szavainkra és tetteinkre. Valaki így írta le az emberi életnek a menetét. Gondolat, amiből következik a cselekedet, a sok cselekedetből következik a szokásból a jellem, a jellemből pedig a sors. Gondolat, cselekedet, szokás, jellem, sors. Az Isten nélküli gondolatból pedig Isten nélküli sors fakad. Először fizikális értelemben, aztán lelki értelemben is halottá válik az ember, ami nem más, mint a kárhozat. Éppen ezért mindenki, aki el akarja kerülni az Istentől való örök elszakadottság állapotát, hogyha valaki el akarja kerülni a kárhozatot, akkor annak szüksége van erre a bizonyos lelki értelemben vett szív átültetésre. De most azt vizsgáljuk meg, kedves testvéreim, hogy miben lesz más az új szív a régi kőszívvel szemben. Először is azt mondja az ige, hogy érzékeny, érző szív lesz. Két dologra lesz érzékeny ez az új szív a régi kőszívvel szemben. Először is érzékeny lesz a bűnre. Fájni fog a bűn. Nem lesz természetes lételeme a bűn az új szívvel rendelkező embernek, hanem érzékeny lesz rá, fel fog neki tűnni, zavarni fogja, bántani fogja, mert tudja, hogy azt zavarja, aki őt a legjobban szereti. Meghallja ennek az új szívnek a figyelmeztetését, és fájni fog neki a bűn, az Isten elleni lázadás, az Isten nélkül eltöltött idő. A másik dolog, amire érzékeny lesz ez az új szív, az az Isten akarata, az Isten szava. A kőszívvel szemben az új szív, az Istentől kapott szív érzékeny lesz az Isten szavára, meghallja annak halk és szelíd hangját, megérzi és megérti az Isten akaratát, és örül az Isten akaratának, örömét leli benne. Örül az Istennel való közösségnek. Újra érzékeny lesz az ilyen ember arra, hogy mit mond Isten, és hogy mit tart Isten jónak, és mit tart Isten rossznak. És ehhez kezdi igazítani a saját döntéseit, a saját vágyait, a saját gondolatait, szavait és tetteit. Új erkölcsi mércét kap az ilyen ember, új életre születik Isten lelke által, és ő is azt mondja jónak, amit Isten jónak mond, és azt tartja rossznak, amit Isten rossznak tart. Csak az ilyen újjászületett, új szívvel rendelkező, Isten felé forduló ember lesz képes arra, amit Jézus mond, szeretni tudja majd Istent teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből és teljes erejéből. Újra Istentől válik függővé az ilyen embernek az élete, és meglátszik a döntéseiben, a hétköznapjaiban, az életvitelében, a barátaihoz, az ellenségeihez való viszonyulásban, és majd meglátszik a végén is, hogy Istennel örök életben, örök közösségben lehet. Most pedig nézzük meg azt, hogy Isten lelkének milyen áldásai lehetnek az életünkre nézve, hiszen azt mondja a felolvasott igénk, hogy az új szívvel együtt új lelket ad nekünk Isten. Hogyha Isten lelkének az áldásairól szeretnénk beszélni, nem csak így pünkösd ünnepén, hanem bármikor, akkor az év összes igehirdetése kevés lenne ahhoz, hogy elmondhassuk azt a sok-sok jót és azt a sok-sok áldást, amit Isten lelkének a jelenléte az életünkben adhat. De érdemes otthon a saját csendességeinkben elolvasni János evangéliuma 14., 15. és 16. részeit, mert ezekben nagyon sok gondolat fogalmazódik meg arról, hogy ki is a Szentlélek és milyen munkája van bennünk. De itt a felolvasott igében is néhány dolgot megtudunk Isten lelkéről. Először is azt mondja, hogy a szívünkbe helyezi az Isten lelkét, az ő tulajdon lelkét, az Istennek a törvényét. Nem külső törvény lesz ez már. Isten szava nem egy kívülről ránk kényszerített dolog lesz, hanem egy belső motiváció. Nem a büntetéstől való félelem, hanem a szabadításért érzett hála és szeretet fog bennünket motiválni arra, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Nem félelemből, hanem hálából és szeretetből. Nem kőtáblára írt törvény lesz ez, hanem a szívünk hústábláira írt törvény, ahogy egy helyen kifejezi a Szentírás. Aztán arról beszél az ige ebben a megígért áldásban, hogy Isten törvényeiben gyönyörködhetünk majd. Nem valami utálatos, nem valami betarthatatlan, nem valami ellenszenves dolog lesz számunkra, ha új szívet kapunk Istentől, fogunk tudni benne gyönyörködni. Érdemes elolvasnunk a 119. Zsoltárt, ami újra és újra visszatér, mindig ez a gondolat benne, hogy gyönyörködik, és nem tud betelni az Isten igéjével, az Isten szavával, az Isten törvényével, az Isten rendjével. Hogyha új szívünk van, és Isten lelke a szívünkben az Úr, akkor nem akadálynak látjuk már az Isten törvényét, ami a személyiségünk kiteljesedését korlátozza, vagy a szabadságunkat el akarja venni, hanem éppen ellenkezőleg meglátjuk, hogy ha Istennek engedelmeskedünk, akkor fog igazán kiteljesedni az életünk, akkor lesz teljes és boldog életünk. Nem egy olyan dolognak fogjuk látni az Isten törvényét, ami akadály, ami zavar a szabadságunk megvalósulásában, hanem úgy fogjuk tekinteni, mint például a szalag korlátot a szakadékok szélén. Tudjuk, hogy az nem azért van ott, hogy az ember szabadságát korlátozza valamilyen rossz indulatú erő, hogy megakadályozza, hogy mi ne menjünk arra, hanem éppen az óvás, a féltés van benne, hogy nehogy a halálba zuhanjunk. És így fogunk majd tekinteni az Isten törvényére is, mint ami értünk adatot, a védelmünkre, hogy ne tékozoljuk el az életünket, hogy ne tegyük tönkre azt. És hogyha az Isten törvénye szerint élünk, meg fogjuk látni, hogy az nem csak nekünk jó, hogyha megtartjuk, hanem a környezetünket is felüdíti, Isten áldását elnyerve, mi magunk is áldássá lehetünk, és így dicsőíthetjük Istent. Azt ígéri itt a Szentírásbéli ige, hogy az új szívvel rendelkező ember meg tudja őrizni az Isten törvényét. És olyan fontos ez a gondolat, úgy gondolom manapság, amikor minden a pusztításról szól, minden arról szól, hogy instant és eldobható, ezzel szemben Isten a megőrzésre hív bennünket. Már a teremtéskor ezt a parancsot adja az embernek, műveld és őrizd a teremtett világot. Nem azt mondja, hogy használd ki, nem azt mondja, hogy zsigereld ki, hogy élj vissza vele, hogy tedd tönkre, hanem azt mondja, műveld és őrizd. Isten ezt bízza ránk is, megelevenített, megújított gyermekeire, hogy megőrizzük azt a teremtési rendet, amit ő adott nekünk. És hogy azt a törvényt, amit tőle kaptunk, azt tökéletesen betöltsük. Arról beszél itt az ige. Nem csak úgy egyet-kettőt, nem csak azt, ami nekünk szimpatikus, nem csak azt, amire úgy gondoljuk, hogy könnyű megtartani, hanem minden törvényt. Nem lehet szemezgetni sem a 10 parancsolatban, sem a többi rendelkezésében a Szentírásnak, hanem azt mondja Isten, hogy teljesen töltsük be az ő akaratát. És végül még egy gondolat Calvin Jánostól, reformátorunktól, aki a többi 16. századi reformátorral együtt úgy látta, hogy a Szentléleknek van két nagyon különleges feladata és áldása az életünkre nézve. Azt mondták a lélekről, hogy egyrészt pecsét, másrészt zálog. A Szentlélek pecsét, aki kapja az Isten szent lelkét, az tudhatja, hogy el van pecsételve az élő Isten számára. Ahogy a heidelbergi K.T. első kérdés felelete mondja, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezért pecsét a Szentlélek, megszentel bennünket, oda szentel bennünket az Istennek, rajtunk van az Istennek a jele, hogy mi nem a világhoz tartozunk, nem a korszellemhez, nem a divatokhoz, nem a bűnhöz, nem különböző izmusokhoz, hanem Jézus Krisztushoz tartozunk. És zálog, azaz biztosíték arra nézve, hogy akinek a szívében a Szentlélek az Úr, az tudhatja, hogy örök élete van az Atyánál. Az tudhatja, hogy örök élete van a mennyben. Ez az üdvbizonyosság. És a nagy angol igehirdető Spurgeon írta le az egyik áhítatában, amikor olyan napokat élünk át, amikor úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, amikor nem tudjuk, vagy úgy érezzük, hogy nem tudjuk megoldani a problémáinkat, amikor nagyon gyengének és nagyon esetlennek érezzük magunkat, akkor jusson mindig eszünkbe, hogy ha Jézus Krisztusban hiszünk, ha átadtuk a szívünket neki, ha megtértünk, akkor Isten az ő tulajdon lelkéből adott nekünk. Ugyanaz a lélek a szívünkben az Úr, aki feltámasztotta Jézust a halálból. És hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, egészen másként fogjuk látni a körülményeinket, másként fogjuk látni a problémáinkat, amiket esetleg mi nem tudunk megoldani, azokról fogjuk tudni, hogy ha számunkra megoldhatatlanok is, Isten számára nem megoldhatatlanok. És tudjuk hozzávinni, elé vinni a mi kéréseinket, a mi ügyeinket. És zárásként hadd utaljak vissza az elején elmondott példára, ezen a bizonyos 1967-es első szív átültetésen ugyanis nem történt más, mint hogy egy balesetet szenvedett 25 éves fiatal hölgynek a szívét ültették bele egy 55 éves szívbeteg embernek a testébe. Valakinek meg kellett halnia ahhoz, hogy ez az ember tovább élhessen. És mi is tudjuk, hogy valakinek meg kellett halnia ahhoz, hogy mi új szívet kaphassunk, hogy új életünk lehessen, hogy újjászülessünk, hogy örökké élhessünk Istennel a mennyben. Jézus Krisztusnak kellett azért meghalnia, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk, hogy legyen örök életünk, hogy teljes és boldog életet élhessünk itt a földön, és majd a mennyben is Istennel közösségben. Ahogy az egyik ifjúsági énekünk olyan szépen megfogalmazza, szerelmes szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind a vétkem. Hogy eltörölje, és eltörölte mind a vétkem. Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elédbe, összetört szívem hozom elédbe. Kedves testvéreim, mi is hozhatjuk a mi összetört szívünket, a mi elrontott életünket, a mi rossz döntéseinket és annak minden következményét Isten elé, és ő nem javítgatni fogja a szívünket, nem próbál majd különböző mesterséges dolgokat beültetni, hanem ő egy egészen új szívet akar nekünk adni. Legyünk készek ezt a régi, rossz szívet elengedni, és kérjük Istent, hogy adjon új szívet, új életet, adja az ő szent lelkét, hogy vele lehessünk örök közösségben. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te látod, hogy mennyire beteg ez a világ, mennyire beteg a mi szívünk is. Te látod, hogy milyen sokszor próbálkoztunk, és milyen sokfelé próbálkoztunk már azzal, hogy békességet, azzal, hogy boldogságot találjunk valahol, valakinél. Te látod, hogy olyan sokszor vallottunk már ezzel kudarcot. Te látod, hogy olyan sok döntésünket hoztuk már meg nélküled. És olyan sokszor, amikor ennek a következményeit tapasztaljuk, mégis feléd rázzuk az öklünket. Bocsásd meg ezt nekünk, mennyei Atyánk. Köszönjük neked, hogy nálad kész a megoldás, kész a szabadítás. Köszönjük, hogy te nem nézed tétlenül a mi vergődéseinket. Köszönjük, hogy te nem javítgatni, nem szerelgetni akarod a mi szívünket, hanem valami egészen újat akarsz velünk kezdeni. Köszönjük, hogy ennek a feltétele is adott. Köszönjük neked, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, aki az ő élete árán megváltott bennünket neked. Köszönjük, hogy az ő szíve azért szakadt meg, hogy nekünk lehessen új szívünk, új életünk, hogy kaphassunk tőled bűnbocsánatot, hogy kezdhessünk veled újat, ami nem csak itt a földön tart, hanem tovább az örökké valóságban. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, adj nekünk elég bátorságot elengedni a mi rossz szívünket, a mi kőszívünket, mindazokat a rossz döntéseket, amelyeket a múltban hoztunk, és add, hogy tudjuk hittel és reménységgel megragadni azt a kegyelmet, amit nekünk Jézus Krisztusban kínálsz. Kérünk az ő érdeméért, adj nekünk új szívet, add nekünk a te megelevenítő, vigasztaló, bátorító szent lelkedet, és kérünk, hogy jöjj velünk így az ünnep után is, majd a hétköznapokban, te légy velünk a munkahelyen, iskolában, baráti körben, családban, bárhol, ahol vagyunk. Te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, és hozzuk eléd egyházunkat és nemzetünket, hogy a te szent lelked által te adj ébredést, te adj megújulást. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ámen.